Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vlagyimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandr Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 kilométer, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 kilométer újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Kövér László, az országgyűlés elnöke fogadta a Tanzila Narbajevát, az üzbék köztársaság szenátusának elnökét. Az országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének. 5 milliárd forintos keretösszeggel 2000 településen segítenek a szociális tüzelőanyag program révén télen, mondta az agrárminiszter. Ez mintegy 200 000 család otthonában biztosít meleget, tudatta Nagy István. Az Index viszont arról írt a téma kapcsán, hogy a támogatás évek óta változatlan összegű, miközben a tűzifa ára 2019 óta csak nem megduplázódott, és az infláció is elszállt, a keretösszeg egyre kevesebb családnak biztosít elegendő tüzelőt. Jelentősen javul a mátrai élőhelyek állapota, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár a Mátrafüreden rendezett projektnyitó rendezvényen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 3 milliárd 300 millió forintból valósít meg természetvédelmi fejlesztéseket 9 projekten keresztül az új környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz támogatásával. Eközött van a most induló közel 120 millió forintos élőhely rekonstrukció a Mátrai hegylábi és hegyi réteg területén című projekt, ismertette Rácz András. Több száz millió embert érint az Egyesült Államok keleti és középső részét érintő szokatlanul hideg téli időjárás. Ez sok helyütt rekordhideget és nagy mennyiségű havat szállít a térségbe. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak, híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretet jel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálat a lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is.
Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. 6. alkalommal találkoztak a cigánypasztorációs pedagógiai műhely szakemberei november 18-án. A találkozónak ezúttal a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda adott otthont. A megjelenteket dr. Németh Zoltánné, az Egri Fűegyházmegye társadalmi kapcsolatok és szakpasztoráció koordinátora köszöntötte. Őt hallják most.
A cigánypasztorációs pedagógiai műhely keretében immár 6. alkalommal találkozunk. Sokan emlékeznek arra, hogy voltunk Hernádkapon, Kőtelken, Sajóládon és Ózdon, és volt egy alkalom, amikor az EKKE Roma szakkollégiumát ismerhettük meg Egerben. Számomra különleges jelentősége van annak, hogy egyházmegyénk szülöttje Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének elődélutánján vagyunk. Szeretném idehozni azt a gondolatot, amely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva a vasárnapi körlevelében már hallottunk. Nem mindenki születik egyenlő esélyekkel és képességekkel. Tudnunk kell azt, hogy ezekben a családokban is sokat küzdenek és dolgoznak a megélhetésért. Támogassuk ezt a munkát, és tegyünk együtt azért, hogy az oktatáson keresztül felfedezzük és kibontakoztassuk a gyerekekben lévő képességeket, tehetséget. Köszönjük a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolának, hogy befogadta az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs pedagógiai műhelyének mai rendezvényét, előadással, kulturális műsorral és vendéglátással készültek. Felkérem Németh Zoltán főigazgatót, hogy tartsa meg köszöntőjét.
Mindenki szeretettel köszöntök én is a Egri Főegyházmegye oktatási osztálya nevében részéről, hát illetve is érsek úr megbízásából vagyunk itt, és érsek úr megbízásából működtetjük ezt a pedagógiai műhelyt, amelyet kiemelten fontosnak érzünk, tartunk. Most az utóbbi időben azt érzékeljük, hogy ez a téma egyre jelentőségtelibbé kezd válni. Sok minden összjátéka ez, nagyon sok összetevője van, de az a célunk ezzel a pedagógiai műhellyel is, hogy a tudást, azokat a tapasztalatokat, amik keletkeznek az egyes iskolákban, egyes intézményekben és a fenntartónál, azokat megpróbáljuk összeilleszteni, és ebből a kis diribdarab tudásból egy közös tudást hozzunk létre, ami az Egri Főegyházmegye intézményeit, pedagógusait, és ezen keresztül a gyerekeket legfőképpen, a ránk bízott gyerekeket és a családjaikat, a szüleiket is segítheti. Tehát azt gondoljuk, hogy ebben a nagy kihívásban, amely valljuk be, hogy ez Észak-Magyarországon nagyon meglepő volt számomra, hogy legutóbb egy előadásra készülve kezembe került Eurostatnak egy statisztikája, és Észak-Magyarország sajnálatosan a legnehezebb feltételekkel rendelkező régió Magyarországon. 8 régiót számolnak, és hát azt mondják, hogy ez az észak-magyarországi régió, amelyik igazából Nógrád megyére, Heves megyére, Borsodabói-Zemplén megyére terjed ki. Ez a 28,8%-os mutatójával a legnehezebb terület. A 100-hoz képest kell értelmezni, hogy itt van a legnagyobb számban olyan ember, aki veszélyeztetve van, vagy már benne is van ebben a nehéz helyzetben, amit nekünk az a feladatunk, hogy a gyerekeket ebből jó esélyekkel hozzuk ki. Tehát azokat a gyerekeket, függetlenül ez lenne a törekvésünk, hogy függetlenül a háttértől, meg a körülményektől, mi nekünk az a feladatunk, hogy ők ezt ne érezzék, hanem ők olyan feltételek mellett tanulhassanak, amiből jó eséllyel tudnak kilépni, és itt jön az esélyegyenlőség kérdése, jó eséllyel tudnak kilépni a munkaerő piacra, hiszen ez a célunk, hogy be tudjanak illeszkedni a munkavilágába, ebben jó képességekkel és jó készségekkel legyenek felruházva, és ebben az iskolák a fő motorok.
Kós Edét, az Egri Fülegyház megye cigánypasztorációs referensét a műhelyi hátteréről kérdeztük.
A mai szakmai napon fő meghívottunk és előadunk Nagy Zoltán úr, aki a Nyíregyházi Egyházmegyének a cigánypasztorációs megbízottja. Ugye a cigánypasztorációs műhely ezennek a műfajnak az elnevezése, amit az EKIF, az Egri Főegyházmegye katolikus iskoláért felelős főhatósága hívott létre, és szoros együttműködésben van a Főegyházmegye cigánypasztorációs referatúrájával. Én cigánypasztorációs referensként veszek részt ezeken a műhelymunkákon, és nagyon nagy öröm számomra, amikor azt látom, hogy a katolikus iskoláinknak a pedagógusai élénk érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt ezeken az alkalmakon, és hát remélhetőleg profitálnak is az előadók és a beszélgetések nyomán, és hazavihetik az iskoláikba, mondjam így, a szakmai következtetéseket, és ez segítheti az iskolájukat akár a cigánypasztoráció terén. Ennek a műhely munkának az eredményessége szerintem abban is megnyilvánul, hogy alkalomról alkalomra mindig nő az érdeklődő pedagógusoknak a száma. Most is, amikor megérkeztem ide Hangonyba, a parkolóban olyan iskola vezetővel és pedagógusokkal találkoztam, akik ilyenen még nem vettek részt, viszont az iskolájuk, mondjam így, egyre érintettebb a hátrányos helyzetű gyerekek nevelése terén, és hát tudnak róla, megtudták, hogy van egy ilyen egyházmegyei fórum, és mindenféleképpen szerettek volna ezzel részt venni, mert szeretnék hatékonyan végezni nevelői, oktatói tevékenységüket.
Szekeres Éva, a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda főigazgatója elmondta, különös gondot fordítanak a társadalmi vagy kulturális okok miatt hátrányos helyzetben élőkre. Oktatási, nevelési munkájuk középpontjában az emberi méltóság és tisztelet áll. A szeretetet, elfogadást, közösségépítést nem csak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is megpróbálják átadni a diákoknak. Szekeres Éva főigazgatót hallják.
A Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2013 óta az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik az iskola, az óvoda pedig 2021-ben csatlakozott hozzánk. De itt meg kell említenem, hogy mindezek ellenére, a fenntartóváltás ellenére a település vezetőivel, az önkormányzattal is továbbra is nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk és támogatjuk egymást, amit hálásan köszönünk. Az iskolánk mottója, hogy ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat. Tehát a munkánk középpontjában mindig a krisztusi szeretet és az emberi méltóság tisztelete áll. Keresztény értékeket igyekszünk közvetíteni, szeretetet, elfogadást, szolidaritást, a szolgálatot és a közösségépítést. És ezt nem elméleti síkon, hanem a tantestületem és nevelőtestületem mindig igyekszik ezt a hiteles példát a gyerekek elé élni. Amit az intézményről főbb adatokat tudni lehet, természetesen 8 évfolyamon, 9 osztályjal működünk, a második évfolyamon van most párhuzamos osztályunk, egy napközis és egy tanulói szobai csoportunk működik, 12 főállású pedagógusunk van az iskolában, és 3 óraadónk, akik segítenek minket. Az óvodánkban két vegyes csoport, 4 óvodapedagógussal és 2 dajkanénivel, valamint mellette 4 közfoglalkoztatott dolgozó is segít minket, és mindkét intézményre jellemző ugye már a számok is, hogy nem vagyunk sokan, tehát a családias, barátságos légkör ez mind a két helyen igaz. És hogy mi mozgat minket? Egyrészt a mindennapjainkban nagyon igyekszünk a keresztény értékeket közvetíteni a gyerekek felé. Hetente szervezünk diákmiséket, osztálymiséket, minden héten szerdán első órában. 2-2 osztály megy le, ahol Gábor atya meg szeretettel fogad minket a templomban, és mindig megkapjuk a heti útravalónkat. Az ünnepeket is igyekszünk mindig a templomhoz kötni. Tehát például nekünk hagyomány az, hogy a ballagás, az évnyitó, a tanévzáró, ezeket amit csak lehet, az egyházi ünnepeken kívül, az iskolai ünnepek közül is, amit lehet, azt mi a templomban szeretjük megrendezni, főleg pontosan azért, hogy a gyerekeket minél jobban a templomhoz, az Istenházához és az egyházi közösséghez kapcsoljuk. Gyakran veszünk részt zarándoklatokon, a legutóbbi ugye az pont a Főegyház megyei cigánypasztorációs zarándoklat volt. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szentségi felkészítésre, és itt azt gondolom, hogy nagyon sok feladatunk van, mert ebben mi vagyunk a példa. Gondolom, ezt elmondhatom, mert nagyjából hasonló területen dolgozunk mindannyian, hogy nem a család, aki főként példát mutat a vallásgyakorlatban a gyerekeknek, hanem mi vagyunk azok, és ezt meg is kell mutatni nekik, és minél közelebb vinni őket a Jóistenhez. És nagyon szeretnek a gyerekeink vetélkedni, tehát mi rengetegszer hittanversenyeken, itt az iskolában is rendezünk, de a térségi versenyeken is szívesen részt veszünk. Ami talán a legerősebb szólok, múlt héten másfél hete volt egy hitoktatói konferencia Egerbe, és ott Szabó Józsi atya azt mondta, hogy erős cölöpöket kell az életünkbe helyezni, amik megtartanak minket, és én így próbálom ezekkel a kollégáimmal is ezeket a cölöpöket, bár ma azt mondtam nekik, hogy ők az én cölöpeim, akik megtartanak engem a mindennapokban. Tehát mi egy igazán összetartó kis család vagyunk, inkább, mint munkahely. Van olyan szerencsém, akikkel már mondjuk évtizedek óta együtt dolgozom, de olyan is, akik a tanítványaink voltak, és most itt tanítanak nálunk, tehát mi nagyon áldottak vagyunk ebből a szempontból is. A pedagógusaink a pályázatoknak, egyházmegyének köszönhetően az infrastruktúránk az kifejezetten fejlett modern eszközökkel, megfelelő, változatos módszerekkel tudjuk a gyerekeknek élményszerűvé tenni akár a tanítási órákat, akár a tanórán kívüli délutáni programokat is. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek a szakköröket, angol szakkört, évek óta működik cigánynépismeret szakkörünk, az idén bevezetésre került a petang szakkör, énekkar, most a kicsik is kedvet kaptak az énekhez, úgyhogy egy alsó tagozatos énekkar is elindult. Nagyon szeretik a sportot, a kézműveskedést, és minden felsős osztályban felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások is vannak minden héten az órarendbe építve. Az egyik legnagyobb sikerünknek könyveljük el a teremtésvédelem terén elért eredményeinket, hogy az elmúlt évek hasznos munkája megtette a hatását, tehát ettől az évtől mi is a Teremtésvédő Intézmény és az Ökoiskola címet is elnyertük. Ami igazán a mindennapokban amúgy is csinálunk. Nagyon hálásak vagyunk, mert ugye olyanok a környező feltételek, hogy van kertünk, a kis kertet, az első Szent Anna kertet az alsó tagozat fogadta örökbe, ott fát ültetnek, virágokat gondoznak. A Szent Anna, a Hittan kertet pedig, ami az iskola mellett található, az önkormányzattól kaptunk egy nagyon hasznos területet, és ott pedig a felső tagozatosok kertészkednek. Tehát ott ültetnek zöldséget, virágokat ott is, és nagyon-nagyon szeretik, élvezik. Emellett igyekszünk a faluban is akár szemétszedési akciókkal, településszépítéssel bekapcsolódni a programokban, de emellett az egészséges életmódra nevelésnél is nagyon odafigyelünk. Például már tavaly a Mikulás ökomikulás csomagot hozott nekik, amiben nem édesség volt, hanem gyümölcs, és ezeket is mind felajánlásokból, mert annyian szeretnek minket, hogy rengetegen segítenek egy-egy jó kezdeményezésben, úgyhogy környékbeli vállalkozók segítségével például ökomikulás csomagot tudtunk összerakni. De nagyon népszerű például a Happy Hét is, ami mindig tavasszal van, a vízivás népszerűsítő program, mert például itt már tudják, hogy kólát, energiaitalt, szénsavas üdítőt nem hozhatnak be, mert ha igen, akkor az a lefolyóban landol, tehát próbáljuk őket ezzel is nevelni az egészséges életmódra. És bár hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, de nem áll tőlük távol, sőt, nagyon is közel áll a segítségnyújtás. Tehát tavaly például a karitatív tevékenységek kapcsán tavaly a Gyergyószent Miklósi gyermekotthonnak gyűjtöttünk karácsonyi ajándékot, ahol egy határtalanul programban meglátogattuk őket régebben, és most ajándékot küldtünk, vagy az idén az Állatok Világnapjára egy állatmenhelyet. Tehát attól, hogy kevés van nekik, még a kevésből is tudnak adni, és ezt mi nagyon nagyra értékeljük. A diák önkormányzatunk munkája, ezt nagyon szeretném kiemelni, mert a fárasztó mindennapokban mindig ők hoznak egy kis szint az életünkben, tehát a vidám programokkal minden időszakot meg tudnak színesíteni. Lehet ez egy palacsintanap, ugye húshagyó kedve az nálunk palacsintanap, olyankor a diák önkormányzatos gyerekek sütik lent a palacsintát a kisebbeknek. Aztán volt már pizsama napunk, amikor nagyon munkás, hogy még az igazgató is püspapucsba, meg fürdőköltösbe, tehát szeretik ezeket a kötetlenebb együttléteket, az érzelmeiket jobban, de jobb, sokkal jobban meg tudjuk ragadni. Ajtódíszítő versenyek, dekorálás, de az idősek köszöntését is minden évben a diák önkormányzat vállalja magára. És az idén elindult ugye ez a No Backpack Day, nem tudom sosem kimondani rendesen, nagyon munkás volt az a nap is. És ami viszont rendszeres, és azt látjuk, hogy gyümölcsöző, hogy ebben a tanévben, sőt már a tavalyiban elindult egy tisztasági verseny. A diák önkormányzat bizonyos tagjai mindig a vezetőjükkel, Rita nénivel, minden nap egy szünetbe szórópróba szerűen végignézik a tantermeket, pontozzák, és a hónap végén eredményhirdetés van. A legtisztább osztály egy cserép virágot kap, hogy dísze legyen az osztályteremnek, a legpiszkosabb osztály pedig az ajtóra egy malackát, meg mellé egy seprűt és egy lapátot, hogy takarítsák ki a termüket, és élnek is vele, sőt már néha a seprűre meg a lapátra hajtanak, hogy nekik is legyen. Második éve működik nálunk a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola, és ebben is nagyon áldottak vagyunk, mert egy olyan fiatal, dinamikus, pedagógus gárda érkezett hozzánk, akik rögtön az első hetekben beilleszkedtek a mi kis közösségünkbe, és azóta is nagyon magas színvonalon űzik ugye a zeneoktatást. Időnként, sőt egy évre több alkalommal koncertet szerveznek nekünk, és mindig partnerek abban, ahogy most is, hogy bekapcsolódnak az iskolai ünnepségekbe is, és azokon is részt vesznek. A versenyeken való részvétel fontos ugye a tehetséggondozás szempontjából, mert időnként jó megmérettetni magunkat. Nagyon gyakran rendezünk itthonházi versenyeket, akár hittanból, természettudományból, angolból, szinte minden területen, vagy tavaly volt nagyon szuper versmondó versenyünk is, és amikor lehetőségünk nyílik, akkor térségi vagy megyei vetélkedőkre is elmegyünk. A pályázatokat ugye mi is, amit csak lehet, kihasználunk, és ezek által jutunk el nagyon sok helyre. A határtalanul program keretében már többször jártunk Felvidéken, Erdélyben, a egyházi közösségi célú programokból hittantáborokat tudjuk megvalósítani. Erzsébet tábor is nagyon népszerű minden évben, bár a kisebbeknél azt vettük észre, hogy a napközis Erzsébet tábor vonzó volt, mert még a kicsiket nehezen engedik el több időre, és sajnos már ugye a tavalyi évben napközist nem lehetett pályázni, úgyhogy azt viszont várjuk, hogy hát egyszer újra lesz. Az útra való pályázat pedig nagyon nagy segítség a 7.-8. osztályos tanulóinknak, és motiváló is. Rengeteg-rengeteg külső partnerünk van, ami számukra azt mutatja, amit már az előbb is mondtam, hogy mennyien szeretnek és támogatnak minket. Akár a településen működő egyéb szervezetek, intézmények, de a tágabb térségben, tehát Ózd és térségén rengetegen. Utolsóként hagytam, hogy nálunk hogy is működik a cigánypasztoráció. Iskolánk cigánypasztorációs tevékenysége az evangélium tanításán nyugszik, amely minden ember méltóságát feltétel nélkül elismeri, és különös gondot fordít azokra, akik társadalmi vagy kulturális okokból hátrányos helyzetben élnek. A pasztoráció célja, hogy a közösség tagjai Krisztus szeretetének fényében találkozhassanak egymással, és olyan környezetet teremtsünk, ahol a személyes kibontakozás, a hitben való növekedés és a kultúrák közötti párbeszéd egyszerre válik lehetővé. A gyakorlati megvalósításnál két fontos dokumentumot szoktam szem előtt tartani, az irányelveket ugye a cigány pasztorációban, egyrészt, amit a vándorlók és utazók lelki gondozásán a pápai tanács adott ki, másrészt ugye ennek kapcsán aztán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is megfogalmazta az iránymutatásokat. Ezek világos útmutatást adnak arra, hogyan lehet a cigány közösségeket tisztelettel, elfogadással az evangélium szellemében kísérni. Kiemelik a párbeszéd, az oktatás, a közösségépítés és a lelki támogatás szerepét, valamint azt, hogy az egyház feladata nem pusztán a segítségnyújtás, hanem a remény továbbadása és a közös felemelkedés elősegítése. E szemlélet hatja át iskolánk mindennapi munkáját, hogy tanulóink ne csak az oktatásban, hanem emberi és lelki értelemben is olyan támogatást kapjanak, amely az egyház küldetésével összhangban valódi, életre szóló értékké válik.
Szekeres Éva, a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda főigazgatója mutatta be az intézményt. Kedves hallgatóink, a cigánypasztorációs pedagógiai műhely november 18-i eseményén készült összeállításunkat hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 13. részét halljátok, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
A kolbászkerítés ügyében két rendőrkutya szállt ki a helyszínre, de hiába szimatoltak, a köcsökház körül mindennek átható naftalin szaga volt. Az erős vegyszerszag teljesen eltompította a helyszínelő rendőrkutyák szimatát. Több órás nyomozás után fel is hagytak a vizsgálattal, és fülüket lógatva, fejüket búna keresztve elvonultak. Cica-mica azonnal felhívta a Csőr szerkesztőségét. Sűn Sámuelt kérem! Nyávogott a telefonba olyan erővel, hogy még Böbe is meghallotta az íróasztal alatt. Azonnal közöljön a Csőr egy cikket arról, milyen felháborító, hogy a tettes szabadon garázdálkodik.
A tettes? Csodálkozott Sűn Sámuel. Tudtommal nem találták meg a tettest.
Persze, hogy nem találták meg, hiszen a nyomozást is kutyák vezették, azok pedig nem fogják egy másik kutyára rábizonyítani a gaztettet.
Milyen másik kutyára?
Hát milyen másik kutyáról lehet egyáltalán szó? Természetesen morzsáról.
Sűn Sámuel meghökkent.
No, morzsa a mi derék éjjeli őrünk köztiszteletben álló Ed. Lári-fári, a kerítést pedig csak ő rághatta le, hiszen mondta, hogy ő nem fogja strázsálni. Le is rágta, hogy ne legyen vele gondja. Elintézte, a maga módján, az én káromra.
A telefonvita azzal végződött, hogy másnap a Csőrben rövid közlemény jelent meg.
Ellenőrizhetetlen hírek szerint Cica-mica kolbászkerítését morzsakutya rágta le.
Miután morzsakutya elolvasta ezeket a becsületébe gázoló sorokat, meg akarta harapni Sűn Sámuelt. A főszerkesztő napokig csak összegömbölyödbe mert az utcán görögni. Szerencsére a nyugdíjas hintaló levelet írt a Csőrnek, a levelet azonnal leközölték, és morzsa megnyugodott. A levél ugyanis így hangzott.
A felháborodás íratja velem ezeket a sorokat. A felháborodás amiatt, hogy szeretett morzsánkat vádolják a kolbászkerítés megevésével. Eltekintve attól, hogy ilyen aljas tett nem fér össze éjjeli őrünk fethetetlen jellemével, már csak azért sem lehet ő a tettes, mert ama bizonyos éjszakán, amikor is engem álmatlanság gyötört, velem sakkozott.
Alig tárgyalták meg a Futrinka utcaiak a nyugdíjas hintaló bátor magatartását, amikor a Csőr hasábjain már újabb nyílt levél látott napvilágot. Egy pest környéki vadászgörény szövetkezett dolgozóinak tollából. A hintaló jó hiszeműségéhez nem fér kétség, így a levél. Nem tartjuk azonban valószínűnek, hogy Morzsa kutya estétől reggelig sakkozott volna a hintalóval, már csak azért sem, mert egy dolgozónk éjszaka arra járván a hintaló ablakait sötétnek látta. Erre a levélre Tyúkanyó jelentkezett, és elmondta a csőr munkatársainak, hogy Morzsa kutya valóban nem egész éjszaka sakkozott a hintalóval, csak körülbelül éjfélig. Éjféltől hajnalig viszont a csibékre vigyázott, mert Tyúkanyó már éjfélkor elindult a piacra egy kosár tojással, hogy jókorán odaérjen. Tyúkanyó nyilatkozatára Sompolyogi mosolyogi tette meg a maga gúnyos észrevételeit. Ha Tyúkanyó már éjfél után elindult hazulról a piacra, honnan tudja, hogy Morzsa csak ugyan hajnalig őrködött a küszöbön? A csőrben folyó vita nagyon kapossá tette alapot. Kétszer annyi fogyott belőle, mint egyébként. A kézbesítéssel sem kellett vesződni, mert az olvasók sorba álltak érte a nyomdánál, s azon frissiben szétkapkodták. A tettesre mindenki kíváncsi volt, és a vitát többen olvasták, mint a labdarúgó és bolhaugró eredményeket. Ez idő tájt Böbének nem volt egyéb dolga, mint levagdosni a szerkesztőségbe özönlő levelekről a bélyegeket. Egyik nap már reggeli után elment Cicamicához játszani. Sajnos Cicamica nem volt játékos kedvében. Összegömbölyödve feküdt egy sejempárnán, és a szép kerítését siratta. Oda a gyönyörű kolbászkerítés, a büszkeségem, oda a remek művű szalámi faragvány. Nincs már kerítésem, megette az a gonosz kutya. Ne mondj ilyet, Cicamica, méltatlankodott Böbe. Mindenki írja, hogy Morzsa nem tehetett ilyet. Hát ha ő nem, ugyan ki? Nem mondanád meg, hogy kirágta le a kolbászkerítésemet? Én megmondanám, kezdte Böbe némi habozás után. Csak te mérges leszel. Mondd csak, mondd, kíváncsi vagyok. Szerintem Sompolyogi rágta le, a róka. Cicamica úgy pattant föl a párnáról, mintha a darást hívta volna meg. Hogy jut ilyesmi eszedbe? Hát... gondolj csak vissza, milyen élvezettel kóstolgatta a kolbászt. Igen, a tartosság szempontjából, hogy elég fűszerese. Csodálkozom rajtad, Böbe, hogy miket tudsz kiagyalni. Még hogy a róka rágta volna le, hiszen ő ajánlotta, hogy kolbászkerítést fonassak a házam köré. Hát ez olyan meggyőzően hangzott, hogy Böbe, akárhogyan törte is a fejét, nem tudott rá mit mondani. Cicamica meg visszahanyatlott a sejempárnára, és folytatta a siránkozást. Oda a gyönyörű kerítésem, a világszép száraz kolbász kerítésem, ó, én szerencsétlen, ó, én boldogtalan. Böbe közben a habgumi egerekkel játszott, amelyek cérnán rángatva úgy ugráltak, mint az igazi egerek. Játszott a felfújható cicával is, de végül csak elunta a nagy nyivákolást. Belebújt hát a Leontintól örökölt kopott libatol köpenyekbe, és az ajtó felé indult. Cicamica erre nyomban abba hagyta a sírást. Mi az? Már mégy? Hát, megyek, felelte Böbe. Ha úgysem játszunk, akkor inkább megnézem, hogy cukortyúkolt a lépes mézcukrászda kirakatában. Miféle cukortyúkol? Ült fel Cicamica. A tyúkol tésztából van, csak a tyúkok vannak cukorból. Fehér meg sárga cukorból formálták őket, a tarajuk pedig egy csöpp piros cukor. Nagyon szépek. Pöhőke azt mondja, hogy Tyúkanyó biztosan megveszi nekik, de én nem hiszem. Tudod mit, Böbe? Én is elmegyek veled megnézni, rám fér egy kis levegőzés, már napok óta csak itthon sírdogálok. Odalépett a tükörhöz, és hosszan vizsgálgatta a sírásban összekuszálódott bajuszát, szemöldök pamacskáit. Némi tanakodás után halvány zöldre púderezte a bajuszát, mert átmeneti kabátját is penés zöld műszörme díszítette. A kabát maga májkrém színű volt, és olyan jól állt Cicamicának, hogy még Böbe is észrevette. Cicamica, nagyon szép vagy. Tegyek kalapot is? Kérdezte Cicamica félig a tükörtől, félig Böbétől. A tükör, mintha igent mondott volna, Böbe azonban tiltakozott. Nem kell kalap, nincs olyan hideg. Cicamica szánakozó pillantást vetett rá. Kis bohó, mintha a kalap csak azért volna, hogy a hidegtől védjen. Fél órai próbálgatás után abban a felfújt léggömbre emlékeztető kalapban lépett az utcára, amelyiket Morzsa is megénekelt egyik versében. Nézzétek, ott megy Cicamica, akinek lerágták a kolbászkerítését, röfögött egyik tócsából Röfi-Pöfi, a malac. Valódi gyulai kolbászból volt a kerítés, hallatszott a tetőről a vadgalambok turbékolása. A verebek pedig azt csiripelték. Gyönyörű volt a szalámi doborbű, az volt a legszebb faragvány az egész Futrinka utcában. Cicamica lassan lépdelt, hogy meghalljon minden rá vonatkozó megjegyzést. Lám a kolbászkerítés, ha csak egy napig állt is, megtette a maga hatását. Innen is, onnan is hódolattal köszöntötték Cicamicát. Megkérdezték, hogy van, mit szól a csőrben folyó heves vitához. Érdeklődtek a tettes felől. Egy szóval az egész utca tisztelettel vette körül. Mire a lépesmészhez értek, Cicamica önbizalma olyannyira visszatért, hogy bekormányozta Böbét a cukrászdába. Majd bentről nézzük a cukortyúkokat. Böbének nem sok biztatás kellett. Gesztenyepürét eszünk, kérdezte boldogan. Ó, dehogy, súgta oda neki Cicamica. Annyi pénzem már nincs, hiszen tudod, hogy mind elment a kolbászkerítésre. Cukros tejet iszunk, az olcsó is, tápláló is. Böbe arcáról lehervadt a mosoly. Cicamica azonban nem vette ezt észre, jobbra-balra biccentett, fogadta a köszönéseket. Tubi galamb azonnal odaröppent hozzájuk a vendégek feje fölött. Csak cukros tejet kérünk, szólt Cicamica, az nem hízlal úgy, mint a gesztenyepüré. Böbe csodálkozva nézett rá. Lám ez a Cicamica úgy látszik csak tréfált az előbb, amikor azt mondta, hogy nincs pénze. Cicamica, engem nem hízlal a gesztenyepüré, mondta mohón, és nem értette, miért vett rá Cicamica vasvilla tekintetet. Miután azonban Tubi galamb elröppent a rendeléssel, megértette, mert Cicamica világosan meg is mondta neki. Böbém, máskor ne kotyogj bele olyasmibe, amihez nem értesz. Nincs pénzem gesztenyepürére, de ezt nem kell mindenkinek tudnia, és ezért mondtam, hogy hízlal. Böbe rosszkedvűen sodorgatta az asztalterítő csücskét. Rosszkedve csak nőtt, amikor a szomszéd asztalnál megpillantotta Csillababa dús szőke kontját. Cicamica is észrevette, és roppant izgatottá vált. Ugye ez az a hajasbaba, akinek a házát együtt láttuk? Micsoda haj, micsoda ruha, valódi bársony, olyan fénye van, mint a smaragdnak. Böbe megvető pillantást vetett a szóban forgó bársony ruhára. Minden csöpp víz meglátszik rajta, mondta ellenségesen, a pelyhek is hozzátapadnak, meg kibolyhosodik. Hiába ismertette részletesen a bársonyruhák minden rossz tulajdonságát. Cicamica csodálata nem csökkent, sőt, le sem tudta venni a szemét a szép babáról. Igaz, hogy az is folyton Cicamica kalapjára sandított. Szeretnék megismerkedni vele, hajolt oda Cicamica Böbéhez. Legalább láthatnám azt a porcelánházat belülről is.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 13. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. A homília a szentbeszéd után, ünnepélyes Szent Miséken, a hitvallás a krédó következik. Erről a mise részről viszonylag röviden ír Dobszai tanár úr a Szent Mise magyarázata című könyvében. Tulajdonképpen csak arról ír, hogy a krédó kettős szerepet játszik a Szent Misében, válasz Isten igéjére, amelyet hittel fogadunk, de még inkább előkészület a szentség bemutatására, s megjegyzi azt, hogy a keleti egyházban, de a milánói szertartásban is a krédó nem itt ezen a helyen van, hanem az átváltoztatás előtt imádkozzák. Miért? Ezt jegyzi meg, hogy a szentségekhez való járulás feltétele a tiszta, tévedéstől mentes hit. Lehet becsületes ember az is, aki nem hisz, vagy akinek hite eltér az egyház hitétől, de nem vehet részt a Szent Misében, mely csak akkor lesz gyümölcsöző bennünk, ha hiszünk. Az egyház hite, a krédó tehát, nem elsősorban tanító, hitvalló céllal foglalta össze a formulákat, hanem azért, hogy a szentségek kiszolgáltatásakor a résztvevők ezzel erősítsék meg hitüket, és így legyenek alkalmasak szentséghez járulni. A hitvallások eredetileg szentségi, szakramentális rendeltetésű szövegek voltak. Majd pedig egy kicsit a történelemre, a hitvallás történetére is utal, de tényleg csak mondatokban, tőmondatokban a tanár úr, amikor a negyedik századra utal, hogy kinyilvánítsák a hitnek a lényegét, ekkor fogalmazzák meg a hitvallást. Erről talán egy kicsivel később majd Tarjányi professzor úr megfogalmazása szerint szeretnék beszélni. A tanár úr még egyszer fontosnak szeretné hangsúlyozni, hogy a mai ember talán szőrszál hasogatásnak vallja a hitvallást, és úgy gondolja, elég, ha szeretetben élünk, és másoknak nem okozunk gondot. De az egyház egész hite két hittitok pilléren nyugszik, a Szent Háromságnak és Krisztus emberségének megvallásán. És az egyház nem tartja lehetségesnek a szentség tényleges kegyelemszerző befogadását, csak is olyan közösségben, amely részese az egyház egyetemes hitének. Ezért kell ünnepélyesen az egyetemes egyháznak is, a helyi egyháznak is, a résztvevőknek is kinyilvánítaniuk a hitvallást. Így a krédó, hangsúlyozza a tanár úr, nem csak hit nyilatkozat, hanem Istent valódi lényében imádó imádság is. Dobszai tanár úr ezért ajánlja azt, hogy lehetőleg énekeljék a hitvallást. Ez azt hiszem azért nem minden közösségben lehetséges. És akkor talán egy másikféle értelmezést, aminek a lényege ugyanez, próbáljunk figyelemmel kísérni Tarjányi Zoltán professzor úrtól, aki a Mise Kalausz című könyvében a hitvallásról két fejezetben is próbál beszélni. Először is megjegyzi, hogy már az első században az ős keresztények is összefoglalták a hitüket, ennek a nyomát megtaláljuk a Szentírásban. Apostolok cselekedetei 18. fejezet 5. vers. Jézus a Messiás. Első János levél 5. fejezet 1. vers. Jézus Krisztus az Isten szülöttje. Mi ennek a tömör hitvallásnak a lényege? Az, hogy a történelmi személy Jézus nem más, mint az emberiség megváltója, tehát ő a Krisztus, ő az Isten fölkentje. Úgy gondolom, hogy már ezekben a megfogalmazásokban is a keresztény hit legalapvetőbb üzenete jelen van, még ha rövid formában is. Ezután azzal folytatja a professzor, hogy amikor Pál megtérés apostol lesz, beleviszi az ő előzetes farizeusi biblikus tudását a keresztény igehirdetésébe. Mozgósítja, megfogalmazza a hit lényegét. Tőle, az apostoltól ilyen mondatok szerepelnek, mint egy hitvallásként. Római levél 5. fejezet 9. vers. Krisztus meghalt értünk. Kolosszai levél 1. fejezet 18. vers. feltámadt elsőszülöttként a holtak közül. Pál, megjegyzi a professzor úr, beleviszi zsenialitását a hit megfogalmazásába, mert rádöbben arra, hogy nem információt kell megfogalmazni, megformázni, mert azok az információ mindig az emberen kívül van. Úgy kell tisztázni a hitnek a tartalmát, hogy a hitvallás olvasója, hallgatója, imádkozója is benne legyen a megfogalmazásban. Ha a bűnösökért halt meg Jézus, akkor értem is meghalt, mert bűnös vagyok. Ha Krisztus nem csak egyszerűen föltámadt, hanem elsőszülöttként támadt fel a halottak közül, akkor minden ember, tehát én is föl fogok támadni az utolsó napon. Így hangsúlyozza a professzor úr, a rövid hit összefoglalás egzisztenciális közlés lesz, én is benne vagyok, érintve vagyok, amikor Isten nagy ember szerető tettéről, a megváltásról van szó. Mindezek után a hitvallás megfogalmazásának a történetéről szól a professzor úr, ezt csak nagy vonalakban szeretném ismertetni. Tulajdonképpen azt hangsúlyozza a professzor úr, hogy az első századokban csak mentette az egyháza hitét, az értékeit, iratait, vértanúinak sírját, és a liturgikus életét is levitte a föld alá, hiszen üldözések közepette éltek 64-től kezdve 313-ig. Akik érdeklődtek a hit iránt, azokat úgynevezett katekumenátus rendszerrel készítették föl a hitre, annak befogadására, azok hosszabb tanulás útján jutottak el a kereszténységhez, és nagyon érdekes, hogy a hitvallást, a hitüknek az összefoglalását csak a katekumenátus vége felé adták át nekik, mint legnagyobb kincsüket. Érdemes itt egy-két mondattal arra is utalni, de amikor a hitvallásról elmélkedtünk ebben a műsorban, akkor már beszéltünk arról, hogy a különböző zsinatokban hogyan alakul ki az egyház hite. 325-ben Niceában, az első egyetemes zsinaton a fiú istenségét hangsúlyozták a zsinati atyák. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Árius féle tévedés, aki hasonlónak tartotta Jézust, mint az Isten, de nem azonosnak, fogalmazták meg ezt a hittételt. Majd pedig 381-ben a második egyetemes zsinaton Konstantinápolyban a Szentlélekről szóló résszel egészítették ki, hiszek a Szentlélekben, Urunkban is, éltetünkben. A kalkedóni zsinat után terjed el ez a hitvallás forma, érdekes módon elsősorban keleten, nyugaton mindvégig megmarad az apostoli hitvallás is. Ez a 6. századtól kezdve keleten már bekerül a liturgiába, a latin egyház csak 1014 óta használja imádságként az ünnepi szentmisében. Természetesen a keresztségi fogadalmaknál a hit megvallása mindig jelen volt. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.